Hát köszönöm a figyelmüket, visszatérünk a témakörünkhöz. Eddig ugye két fejezetről, ha tetszik, két témakörről beszéltünk. Az első a többfázisú rendszerek címre hallgatott. Ezen belül elsősorban a háromfázisú rendszerekről szóltunk, hiszen ez volt az érdekes gyakorlat szempontjából részünkre. A másik témakör pedig a transformátor volt. Lényegében mind a kettőt befejeztük. Ugyan a transformátorokra vonatkozom, ma még az óra elején egy-két megjegyzést teszek, és utána áttérünk egy harmadik témakörünkre, amelyen belül jó néhány altémakör is lesz. Először jöjjenek a megjegyzések. Két megjegyzést fogok tenni, ha eszembe jut valami, lehet, hogy még többet, de ezt a kettőt biztosan. Tehát még mindig transformátor, ezt ugye TR-rel rövidítettük. És itt az egyfázisú transformátorról beszéltünk, és elvileg tulajdonképpen ez elégséges is, mert hiszen a háromfázisú transformátor minden fázisában helyet foglaló transformátor ugyanúgy működik, mint az egyfázisú transformátor. Az egyetlen különbség az, hogy a illető mennyiségek, ugye feszültségek, áramok az előző fázishoz képest 120 fokkal el vannak tolva. De egyébként minden ugyanúgy zajlik le. Ugyanakkor mégis teszek egy megjegyzést. Tudni, ha háromfázisú rendszerről van szó, akkor az esetek túlnyomó többségében nem azt tesszük, hogy veszünk három darab egyfázisú transformátort, és ezekből építjük fel, alakítjuk ki a háromfázisú rendszert, hanem egy háromfázisú transformátort terveznek, gyártanak és alkalmaznak. Miért? Mert ez előnyösebb, olcsóbb, kisebb méretű, kisebb súlyú, tehát ezt célszerűbb használni. Miről van szó? Mi volt a háromfázisú rendszerek nagy-nagy előnye? Mindegyik ebből fakad. Az, hogy ha szimmetrikus háromfázisú rendszerről van szó, akkor az illető mennyiségek, például a feszültségek, vagy áramok pillanatértékeinek összege minden időpontban zérus volt. Na most ugyanezt történik a háromfázisú transformátor esetében is. Na, jön egy Móriczka ábra, és abból meg fogjuk érteni, hogy miről beszélek. Én most a három egyfázisú transformátort csak így rajzolom föl, ez a vasmag, zárt vasmag, és ugye van egy primer tekercsünk, és van egy szekunder tekercsünk, nem részletezem. A második fázis az hasonló, ugye most három egyfázisú transformátort rajzolok fel egymás után, és mindegyiken csak a baloldali oszlopon foglal helyet ugye a primer és a szekunder teker. Ezek a tekercsek természetesen a szigeteléssel együtt az ablak keresztmetszetet teljesen elfoglalják, nem úgy, ahogy rajzoló van. Na most mindegyiknél van egy jobboldali oszlop. Ezeket a jobboldali oszlopokat mondjuk B betűvel jelölöm. Mindegyik zárt vasmagban kialakul egy-egy fluxus. Az egyikben a psi R fázis fluxusra, a másikban a psi S fázis fluxusra, és a harmadikban ugye a RST fázis fluxusa. Ezeket a fluxusokat, amelyek ugye időben szinuszosan váltakoznak, és szimmetrikusak, ugye háromfázisú rendszert alkotnak, ugyanúgy, mint a feszültségeik és az áramaik. Minden időpontban a pillanatértékeiknek az összege ugye zérus. Hogy tudjuk ezt kihasználni most ebben az esetben? Oly módon, hogy most fölülről nézem ezt a három transformátort, felülnézet, ide írom. Felülnézet. És azt mondom, hogy felülről látom a három jármot, tehát ezeket látom, ugye? Ha ezek ák, áoszlopok, akkor ugye itt vannak az áoszlopok, nem betűzöm meg, de így is érthető, és a B-oszlop egybeesik itt a középpontban, úgy mondhatom, ugye a csillagpontban. Akkor ugye arra gondolhat valaki, hogy akkor egyetlen egy oszlopot teszek oda. Nem, semmit nem teszek oda. Miért? Mert a három fluxus pillanatértéke mindig zérus, itt egyesülnek a az erővonalat, az összegzérus teljesen felesleges B-oszlopot tenni, akár egyet is. Tehát a három B-oszlop egyszerűen elmaradhat. B, hát egy kicsit szebben fogom írni, elmarad. Ezzel már B elmarad, ugye egy miatt, és ide írjuk, hogy ez az egyes összefüggés. Na most a többieket én már nem mondom el, a segédjegyzetben le van írva, hogy aztán hogy alakítják ki a háromfázisú transformátor oszlopait, jármait, de érzékelhető, hogy lényeges ferromágneses anyag megtakarítás, ennek megfelelően ársúly, méret megtakarítás adódik. Ez lett volna az egyik megjegyzés. Egy esetben használunk három külön transformátort. Amikor olyan óriási teljesítményről, méretről van szó, hogy nem lehet a háromfázisú transformátort a gyárból elszállítani a tett színhelyére. Így is a nagyon nagy transformátoroknál esetleg utat kell építeni, vagy hidakat, kisebb hidakat átépítenek, hogy el tudják vinni az egy, a gyárból a megfelelő helyre. És ilyenkor, amikor kilóg mondjuk a vasúti űrszerlényből a háromfázisú transformátor, akkor ilyen okok miatt három-egyfázisú transformátort jártanak. A másik megjegyzés az induktivitás címet vagy nevet kapjon. Arról van szó, hogy ugyanolyan szerkezeti kialakításban, mint amilyen ugye a transformátor, és ugyanolyan hűtési viszonyok mellett, például a transformátor olajba mártják, egy edénybe teszik a rendszer, induktivitást is készíteni tudunk oly módon, hogy két tekercs helyett egyetlen egy tekercset használunk, és ennek a tekercsnek ugye egy nagy induktivitása van, hogyha zárt vasmagot használunk. Egy vagy két alkalmazást, induktivitás alkalmazást említenék. Képzeljék el, az egyik kollega jött ide az óra elején, és mondotta, hogy vasúton utazott, vagy valahol utazott, és látta a három fázisú, meg több fázisú. Több fázisú alatt úgy értem, hogy kétszer-három fázisú távvezetékeket. A nagy feszültségű távvezetékeken kapacitív áram folyik, amely természetesen I-négyzet R-típusú veszteséget okoz. És akkor azt teszik, egyetlen vezetéket rajzolok fel, ide írom, hogy nagy feszültségű, nagy fesz, távvezeték. Távvezeték. Mindenki látott már autóból vagy vonatból ilyet. Egy oszlopot is fölrajzolok ide. Itt van egy másik oszlop. Nagyon sematikus ábra, még a szigetelő láncot se rajzolom föl, amelyik ugye a vezeték és az oszlop között természetesen helyet foglal. Még egyre van szükségem. Kérem, a föld és a vezeték között, ez egy jelképi jelölés, egy koncentrált kapacitást rajzolok oda. A valóságban minden hosszegységre jut egy kapacitás, és ez van ugye ide jelképi jelöléssel rajzolva. És ennek megfelelően itt kapacitív áram folyik, IC, váltakozó áram a nagy feszültség miatt, ugye ezen a kapacitáson. A következő két oszlop közé nagy feszültségű induktivitást helyeznek azért, hogy ez az áram, amelyik a kapacitív áram, ne folyjon végig mondjuk a sok 10 kilométeres vagy 100 kilométeres hosszon, hanem ehelyett egy rövid úton így záródjon, ugye az induktivitáson át, ez az L, és ez a másik L, ugye? Részben a jobbra, részben pedig balra folyik a kapacitív áram. Így egy kis helyre lokalizálják az áramot, kisebb lesz a veszteség. Hát ilyen induktivitásokat készítenek mondjuk nagy teljesítményi rendszerekben. Na most az induktivitást nagyon sok helyen használjuk, például teljesítmény elektronikában. Ez egy külön fejezet lesz a fél év során, nagyon röviden tudunk ezzel foglalkozni. Ott számos esetben szükségünk van induktivitásra. Természetesen ott nem 100 kilovoltokról van szó, hanem pár száz voltos, vagy esetleg kisebb feszültségről. És az esetek többségében eltérően ettől az esettől ott egyen feszültség is jelen van, vagy egyen áram is átfolyik ezen az induktivitáson. Mégis szükségünk van az induktivitásra, amit számolni akarunk, tudni akarjuk, hogy hány millihenri vagy mikrohenri az illető induktivitás, ezt mindig megtervezzük. Ott annyiban különböző ettől az esettől, ezzel az esettel összehasonlítva, hogy általában nem zárt vasmagot használunk, egy kis légrés is lesz a konstrukcióban, az egyen feszültség vagy az egyen áram miatt. Hát ezek voltak azok a megjegyzések, amelyeket tenni szeretném. Kellett még a transzformátorra vonatkozóan, és akkor most áttérünk egy új fejezetre. Ez egy nagy fejezet lesz, sok órán keresztül fogunk ezzel a témakörrel foglalkozni. A gyűjtő neve elektromechanikai energia átalakító. Néhány bevezető mondatra szükség van. Nem is néhány, többől néhány lesz. Ugye minden témakört szokás a különböző területeken osztályozni. Hát itt is különböző osztályozási lehetőségeink vannak. Ezek egyike úgy hangzik, hogy három csoportra bontjuk az elektromechanikai energia átalakítókat. Az első csoportban, ezt csak éppen megemlítem, fel sem írom a táblára, azok az átalakítók, úgy is szokták ezeket hívni, hogy érzékelők vagy transzdúcerek, talán a gyűszer, tartoznak, amelyek lehetőleg alakhű átalakítást végeznek, mondjuk mechanikai mozgás és villamos jel között. Ugyan az időfüggvény, amelyik lejátszódik a villamosrendszerben, az követi például a mechanikai rendszer időfüggvényét. Példa erre a mikrofon, ugye sokféle mikrofont használunk, például szénmikrofon, kondenzátormikrofon, vagy lézermikrofon, stb. Mindegyik esetben tulajdonképpen mechanikai energiát, ugye auditív vagy hangenergiát alakítunk át villamos energiává. Itt nem az az érdekes, hogy mekkora a teljesítmény, vagy az energiát, az az érdekes, hogy alakú legyen ugye az átalakítás. Ennek az ellentéte ugye a hangszóró, amikor éppen fordítva ugye villamos energiát alakítunk át, ugye akusztikus energiává, hangenergiával, légnyomás változásán, úgyhogy egy membránt mozgatunk, és itt is az alakú átalakítás az érdekes. Hát számos ilyen szenzor van, ilyen transducer van, ezekkel itt ebben az előadásban nem foglalkozunk, más disziplinákban természetesen különböző esetekben találkoznak ezekkel az átalakítókkal. Itt általában nem különösebben érdekes az energia vagy a teljesítmény, bár ugye ezzel csínyán kell bánni, mert például a hangszóró esetében, ha vásárolnak hangszórót, akkor meg szokták kérdezni, hogy hány wattos hangszórót óhajt az úr vagy a hölgy vásárolni, és mint tudják, vannak 10 wattosak vagy 100 wattosak és így tovább. Hát hogyha a hősök terét akarjuk hangszóróval ellátni, akkor nagyobb teljesítményre van szükség, mint egy kis szobában. Na ennyit a lineáris átalakító. A másik kettő közül az egyiknek a neve a lineáris mozgást, lineáris erőt produkáló, vagy lineáris erővel dolgozó átalakítók, és a másik pedig a nyomatékkal, vagy forgómozgással dolgozó, forgómozgást létesítő átalakítók, elektromechanikai átalakítók. Lineáris mozgást produkáló esetek, például akkor, amikor zsilipet akarunk mozgatni, vagy szelepeket akarunk mozgatni, vagy ugye mágnes kapcsolót mozgatunk, ugye lineáris mozgást végzünk, vagy például ez mostanában egyre gyakrabban alkalmazott nagy sebességű villamos vontatásnál az erő az nem nyomaték, a mechanikai átalakító nem nyomatékot produkál, hanem lineáris erőt, és az löki előre a mozdonyt, illetve a nagysebességű szerelvényt. Mivel az elv, ahogy működik egy lineáris motor, az lényegben ugyanaz, csak éppen ki van terítve a síkban, mint ahogy a forgómozgást végző motorok működnek, ezért mi a következőkben a forgómozgást végző forgógépekkel fogunk foglalkozni, amelyek ugye villamos nyomatékot vagy produkálnak, vagy nekünk nyomatékot kell ugye előállítanunk valamilyen módon, mondjuk egy dízel motorral, abból a célból, hogy a villamos gépet mozgatjuk. Tehát a mi esetünk a forgógépek esete lesz. Forgógépek. A forgógépeket is osztályozni szoktuk, ugye? Akkor most beszéljünk egy pár mondatot a forgógépek csoportosításáról. Hát először is két nagy csoportról kell szólni. Az egyik csoportban azok tartoznak, azok a gépek, amelyek villamos energiát, teljesítményt alakítanak át mechanikai energiává teljesítményt. Ezek ugye motor névre hallgatnak, és itt a M-motor, a villamos teljesítmény az a bemenő oldal, és a mechanikai teljesítmény, az, amit nyerünk. Tehát kiírtam mindegy. A másik esetben éppen fordított a helyzet, ezeket ugye generátoroknak nevezzük. És a generátorok esetében, hát most már csak rövidítem, villamos teljesítmény, az eredmény, VT, és a bemenő mennyiség az a mechanikai teljesítmény, az MT. Mint látni fogjuk, ugyanaz a gép az esetek nagy részében alkalmas mind a két feladat ellátására. Ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk generátort akarunk, villamos energiát akarunk termelni, akkor feltétlenül motort kell venni. Nem, szó sincs róla. De elvben alkalmas, és esetenként ezt a lehetőséget igen ki is használjuk. Hát gondoljunk arra, hogy egy motorral hajtunk valamit, mondjuk egy járművet hajtunk, és fékezni szeretnénk. A fékezés esetében a motor átkerül generátoros üzembe, így hívjuk, villamos fékezés történik, akkor a mechanikai energiát villamos energiával alakítjuk át, és akkor két lehetőségünk van. Régebben pancser módon ellenállásban, ugye, hővé alakítottuk át, ez volt az egyszerű. Mostanában, ha lehetőségünk van rá, akkor visszatápláljuk ezt a villamos energiát, a fékezési energiát a hálózatba. Ez két ok miatt nem szokott egyszerű lenni. Egyrészt az egész rendszernek természetesen képesnek kell ennek visszatáplálásra, tervezetnek kell lenni, tehát összetettebb mindenképpen a rendszer, de nem ez szokott a nagyobb probléma lenni mostanában, hanem az, hogy fogadó képes-e a hálózat. Mert ha visszatáplálunk energiát, akkor ez általában feszültségnövekedéssel jár, és a feszültséget nem lehet tetszőlegesen növelni, bizonyos tűrési sávban, amit be kell tartani. No, Ez az egyik fajta alapvető felosztás, amit követni fogunk, illetve amiről később évben szó lesz. Talán még megemlítem azt, hogy az idők folyamán más elnevezések is szokásosak voltak, elsősorban a generátor esetében. Olvasnak vagy hallanak olyan elnevezésről, generátor esetében, hogy alternátor. Ezt azokra a generátorokra használták, igen, mostanában meglehetősen ritkán, amelyek váltakozó feszültséget, váltakozó teljesítményt állítottak elő, és a másik ilyen elnevezés a dinamó, amelyiket abban az esetben használtak, amikor egyen feszültséget vagy egyen áramot állítottak elő az illető villamos géppel. A villamos gépek felosztása most már független attól, hogy motor vagy generátor, három nagy csoportot jelent az esetek többségében. Ez nem jelenti azt, hogy nincs nagyon sok más egyéb speciális gép, de igazából ez az a három géptípus, és ezekről is fogunk beszélni a későbbiekben, amelyet elsősorban nagy tömegben alkalmazunk, vagy használunk. Ide azért még beírok egy gét, ugye generátorról van szó. Vegyük elő a táblát, másik táblát, és akkor először a váltakozó áramú gépekről, utána az egyenáramú gépekről beszélünk. Már is mondtam, hogy egy két csoportot, két nagy csoportot, vannak váltakozó áramú, és hát vannak egyenáramú gépek. Váltakozó áram. Ennek a géptípusnak van két nagy csoportja. Az egyik csoportba tartoznak az úgynevezett aszinkron gépek. Vagy más néven ugyanarról van szó, csak egyszerűen más elnevezés, indukciós gépek. A másik csoportba tartoznak a szinkron gépek. Mindegyik egy-egy gépcsalád, többféle, úgyis mondhatom, sokféle kivitelben készülnek. Az alapkivitelekről beszélünk majd, alapmegoldásokról. Látják, hogy az egyik szó, szinkron, az mind a kettőre szerepel, mindössze egy A betűt választja a kettőt el egymástól. Miről van szó? Nem sokára rátérünk az úgynevezett forgómező, forgó mágneses mező tárgyalására. Mindegyik váltakozáramú gépnek működésének az alapja az, hogy a gépen belül van egy forgómező. Ha a gép mechanikailag együtt forog a forgómezővel, ez a forgómező első közelítésben állandó fordulatszámmal jár. Ez akkor van így, hogyha a frekvencia állandó. És mivel a hálózati frekvencia mondjuk első közelítésben állandónak tekinthető, akkor ez a forgómező is ugye állandó szögsebességgel forog. Ha a forgó rész együtt forog a forgómezővel, és így működik a gép, akkor beszélünk ugye szinkron gépről, a szinkron gépek így működnek. A másik géptípus esetében a forgó rész mindig kisebb, esetleg nagyobb fordulatszámmal jár, mint a forgómező. Amikor elmarad a forgómezőhöz képest, akkor motoros üzem van, ha siet hozzá képest, akkor generátoros üzem van, de a működéshez az szükséges, hogy ne szinkron forogjon, hanem legyen egy bizonyos, úgy mondjuk, hogy egy csúszás a forgó rész és a forgó mező között. Ezért van itt az A, aszinkron, nem szinkron forog, hanem hát a szinkrontól eltérő módon forog. Majdnem minden esetben ezek a gépek háromfázisúak. Miért? Azért, mert a háromfázisú rendszernek megvannak azok az előnyei, amelyekről ugye az első fejezetben beszéltünk, most is rámutattunk egy előnyről, és majd látni fogjuk a következőkben, hogy miért előnyös megint a háromfázisú kivitel. Ez nem jelenti azt, hogy nincs egy fázisú kivitel, van, de ez esetek többségében háromfázisú kivitelt használunk. A másik, hogy milyen típusok vannak ezen a gépcsaládon belül, azt majd amikor elkezdjük tárgyalni, akkor fogom emlegetni. És végül vannak az egyenáramú gépek. Gépek, amelyek közül ötféle változatot fogunk említeni. Megint nem sorolom ezeket fel. A lényege az, hogy ha motorként működnek, akkor egyen feszültségről kell táplálni, és ennek eredményképpen egyen áram fog folyni a gép fele, illetve a generátor akkor egyen feszültséget produkál, úgy, ahogy az akkumulátor is ugye egyen feszültséget produkál, állít elő, és egyen áramot lehet kivenni belőlük. Ez a két alapvető géptípus, vagy felosztás. Hát van egy harmadik is, az úgynevezett univerzális gépek. Megemlítem, de azt is hozzáteszem, hogy nagyon kicsiny a jelentőségük az univerzális gépeknek, tehát azoknak a gépeknek, amelyek működtethetők váltakozó feszültségről is, meg egyen feszültségről is. Hát annak idején, ugye a második világháború után Budapesten, a belvárosban még egyen feszültségű volt az energiaellátás, 110 volton, de a peremkerületeken váltakozó feszültség volt. Ilyenkor volt jelentőség annak, hogy veszek valamit, és az a valami működjön itt is, meg ott is. Ma már ugye nem csak nálunk, az egész világon teljesen általános a váltakozó feszültség, váltakozó áram használata, ezért ezeknek a gépeknek nagy jelentőségük nincsen. Ugye ez az egyen feszültség jele, ez a váltakozó feszültség jele, és az univerzális gépek olyanok, univerzális gépek, amelyek váltakozó feszültségről és egyen feszültségről is működnek. Egy esetben majd utalunk arra, hogy hogyan lehetséges, hogy az milyen feltételek mellett lehet egy bizonyos géptípust mind a két módon, mind a két táplálási módon működtetni. Ezt szerettem volna bevezetőként elmondani, és talán még egyet. Itt ugye energia átalakításról van szó, azért is hívják ugye elektromechanikai átalakítóknak. Lényegében véve az elv, ahogy az erőt, mechanikai erőt létrehozzuk, vagy a nyomatékot létrehozzuk, az önök előtt ismert. Ugye tudjuk azt, hogy ha van egy mágneses terünk, amelyik mágneses teret, annak a nagyságát, erősségét, az erővonal sűrűségét indukcióval, vagy fluxus sűrűséggel mérjük, és ha I áram folyik át egy vezetőn, és ez a vezető, ezt a vezetőt helyezzük ugye egy mágneses térben, B indukció egy mágneses térben, és mondjuk a kettő irány egymásra merőleges, tehát a vezetékre merőleges az indukció, ez a gyakorlati kivitel is, és ezen kívül ismerjük a vezeték hosszát, akkor ugye lesz egy erőnk, a hosszegységre, az L hosszra ható erő, ez a Bill képlet, F-fel lesz egyenlő. Na most ezt alkalmazva gondoljunk a következőre. A forgó rész az valamilyen hengeres alakzat. Én most fölrajzolok egy ilyen forgó részt, elvi ábra következik. Ez a henger, és ez a túlsó homlokoldal. Felosztjuk a kerületet két részre. A felső részen folyik egy áram, egyen áramra gondolunk. Tegyük fel, hogy R ennek a hengernek a sugara, és ezen a felső részen nagy I áram, úgy mondjuk kerületi áram folyik. A hossz egységre, az I egységre eső áram erőssége mondjuk befele folyik a paláston, a henger paláston. Összességében I áram, az I hosszra piszer R, tehát I per piszer R áram folyik, ugye, az egységi hív hosszon, a teljes áram a felső kerületen nagy I, és az alsó részen ez visszafolyik. Hogy ezt hogy oldjuk meg, az kevésbé érdekes most. Itt folyik vissza, ugye, ez az áram I per piszer R. Jelöljünk, legyen a teljes hossza, a hengerpalás teljes hossza nagy L, és tételezzük fel, hogy egységnyi területet kiragadunk ebből, és erre merőleges lesz a B indukció. Szebb, hogyha színest használok, mondjuk zöldet. A B indukció ugye az áram haladási irányára merőleges, és akkor azt mondhatjuk, ugyanez vonatkozik az alsó részre is, talán pirossal bejelölöm, a Bill-képlet eredményeképpen fellép egy a mind az áramra, mind a B indukcióra merőleges erő, és itt is föllép ez az erő, kis F-fel jelölöm. Ahhoz a kis F, ugye a B indukcióval arányos, és arányos a kerületi áramterheléssel, tehát a hossz egységre jutó, tehát ívegységre jutó, ugye, áramterheléssel, ami I per piszer R. Ezt írtam ide. Ha most a teljes nyomatékot szeretnénk, tegyük fel, hogy nagy D ugye az átmérő, írjuk föl, nagy D egyenlő ugye kétszer R. A teljes nyomatékot szeretnénk felírni, amelyik egy ilyen rendszerben fellép, villamos nyomatékot, ugye a Bill-képlet eredményeképpen, akkor a következőt írhatjuk fel. A fél kerületen a teljes kerület ugye piszer R lesz, B-szer I per piszer R erő lép fel, az egységi ív hosszon. Ha ezt megszorozzuk piszerrel, megkapjuk, hogy a teljes félkerületen mekkora erő lép fel, a teljes erőt, ugye? Ezt még meg kell szorozni nagy D-vel, mert nyomatékról van szó. És meg kell szorozni L-lel, mert a teljes hossz, ugye? Ez csak a egységi hosszra jutó erő volt, a kis F. Ha L-lel megszorozzuk, akkor megkapjuk a teljes erőt, az F erőt, ami hát a kerület mentén fellép. Ez lesz a villamos nyomaték. Nagyságrendet akarunk csak nézni. Mi látszik ebből? A teljesítmény, a villamos teljesítmény, az ugye az omega, forgórész omega szögsebessége és a létrejövő villamos nyomaték szorzata lesz. Hogyha most behelyettesítjük ide a villamos nyomaték kifejezését, oly módon, hogy a D helyett két R-et írok ide, akkor P-szer R a négyzeten szer L-et írhatunk ide, és ide még a B-t és az kerületi áramterhelést, ugye a hosszegységre jutó áramterhelést, ami itt még P-szer R-rel való osztást jelent. Látjuk, hogy ez a kettes rendszer kimaradt. Igen, mert ugye a D helyett két R-et kellett írnom, tehát itt még van egy kettes szorzó. Ha valami hiba van, akkor szóljanak. Ebből mi látszik? Nagyon lényeges következtetést tudunk levonni. Lényegében ugyanazt a következtetést, majdnem ugyanazt, mint amikor a transformátorról beszéltünk, és azt néztük meg, hogy a transformátor méret, igénybevételek és a teljesítmény milyen kapcsolatban van. Itt is lényegében ugyanazt kapjuk. Ha az egységnyi térfogatra jutó, mert ez a bizonyos P-szer R négyzet per L, ez a forgórész térfogata, ide írom, nagy V, P per nagy V, tehát a térfogat egységre vonatkoztatott villamos teljesítmény, amit ki lehet hozni, az egyrészt arányos a szögsebességgel, másrészt a fajlagos igénybevétellel, a B-vel és a pi per R, bocsánat, áram per pi R-rel. Tehát a B-vel, ez egy fajlagos igénybevétel, ugye a felület egységre jutó erővonal sűrűség, ez az indukció, és egy adott ferromágnes anyag esetében ez egy limitált érték, telítés alatt kell, hogy maradjunk. Általában 1-2 tesla, 2 már nagyon nagy érték, 2 tesla. Ugye ez volt szekundum per méter négyzet. A másik érték pedig ugye a pi per, vagy áram per pi r, ami szintén egy fajlagos mennyiség. Nagyon nagy gépek esetében ez az érték valahol a 10 az ötödiken amper per méter környékén van, ezt fölírom ide, I per pi szer R 10 az ötödiken amper per méter. Miért nem lehet ezt egyszerűen növelni? Minél nagyobb az áram nézetével arányos lesz ugye az ellenálláson föllépő vesztesség. Hővesztesség van, ezt hűtéssel el kell vezetni. Ez a mai hűtéstechnika mellett, még akkor is, hogyha mondjuk hidrogénbe helyezünk egy nagy gépet, ilyen van, ugye a nagy generátoraink hidrogénben forognak, akkor is a hűtési viszonyok nem engednek meg nagyobb áramterhelést. Itt megfigyelhetünk még valamit. Mi az? Ugyanúgy, ahogy a transformátornál a méretek kubatúra csökkenthető azzal, hogy a frekvenciát növeljük, a villamos gépek mérete súlya is csökkenthető azzal, hogyha a fordulatszámot növeljük. Most van egy olyan trend, hogy a nagyobb fordulatszámú gépeket, például a kéziszert számoknál előnyben részesítik, mert akkor ugye kisebb súlyú méretű gépeket lehet alkalmazni. Természetesen ennek megvannak a technikai hátrányai. Mi éppen azzal kínlódunk most a laboratóriumban, hogy 100.000 fordulatot perces gépet alkalmazunk. A problémát az jelenti, hogy teljesítmény elektronikus rendszerrel tápláljuk. A teljesítmény elektronikus rendszer nem képes ilyen frekvencián, hogyha akarjuk változtatni a kijövő háromfázisú feszültség frekvenciáját és amplitúdóját folyamatosan, nem képes teljesen szinuszos táplálásra, és az adott esetben a szubharmonikusok olyan veszteséget okoznak, amelyek nem egyszer tönkretették a gépet. Tehát csak azért említem meg, mert könnyű mondani, hogy növeljük a fordulatszámot, de a csapágyazással is már gondok vannak, ugye? Ilyenkor vagy légcsapágyat alkalmaznak, vagy ha a költségek nem számítanak, akkor ugye mágneses csapágyat használunk. Ebből az egyszerű, móriczka jellegű megfontolásból mindenesetre nagyon lényeges következtetéseket lehetett levonni. Nézzük az időt. Most van éppen óra. A következő órán elkezdjük tárgyalni a forgómező kialakításának módját. Az óra elején egy néhány képet fogok kivetíteni, és utána térünk rá a forgó mágneses mező téma tárgyalására. A transformátorral kapcsolatban említettem, hogy sokféle alkalmazás közül az egyik az, amikor indukciós hevítés céljára használják az transformátor elvét. Lényegében arról van szó, hogy a primer tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolnak, a benne folyó áram olyan mágneses teret létesít, amelyik a szekunder tekercsben, amelyik adott esetben egy áramot vezető munkadarab, amelyet meg akarok olvasztani, lágyítani, edzeni, megereszteni, hőn tartani, stb. Akarunk, akkor abba ugye áram folyik, rövidre zárt szekunder tekercsnek lehet első közelítésben gondolni, és így fölhevítjük. Hát erre vonatkozóan mutatok egy, remélem, hogy látható lesz, egy videónak az elejét. Itt van egy munkadarab, mindjárt közelről is látni lehet. A primer tekercsben, ugye egyébként ez egy vízhűtéses tekercs, és a munkadarab itt látszik, ugye ez az a szekunder tekercs, a munkadarab, abba folyó áram, I négyzet R hevíti fel, és a szükséges technológiai folyamatot ilyen módon látjuk el. De nagyon sok más célra használják ezt. A következő ábra például azt fogja mutatni, hogy egy kemencébe bedobnak különböző vasdarabokat, és utána meg fogják olvasztani. Itt már látszik, hogy elkezdődik ugye az olvasztás. Talán még folytatjuk. Ez azt hiszem még mindig ugyanazt fogja mutatni. Már ízik, de végül természetesen megolvad, és ugye acél esetében 1600 fok felett lesz. Ez pedig csavarhúzó élét edzi az illető, beteszi a tekercsbe és fölizzítja. Ilyen módon ő kezelést végez. Itt még mindig ugyanaz, nem egy csavarhúzó, hanem több csavarhúzó van a tekercs belsejében. Mit látok még? Tehát edzésről van szó. Tempering. Itt most fogaskerekeket izzítanak fel, itt látszik a fogaskerék, bekapcsolja a primer tekercs ezen a helyen látható, és így tovább. Lelövöm, van még más is, de majd otthon megnézik. A következő ábra az a villamos gépek alkalmazásáról szól. Amit én most bemutatok, azt tulajdonképpen mindenki tudja, ismeri. Remélem előjön mindjárt. Na, eltűnt. Hát, nem tudom, hogy mi a baja. A egér nem működik. Ha megjavul, akkor majd megmutatom. Érdekes. Mindig a bemutatónál mennek a dolgok félre. Nem tudom bemutatni önöknek, nem működik az egér. Ha jön a kollégám majd összeszedni a dolgokat, ők talán kijavítja is óra végén megmutatom, amit szerettem volna elmondani, vagy bemutatni önöknek. Áttérünk az elektromágneses energiaátalakító keretein belül a forgó mágneses tér tárgyalására. Forgó mágneses tér. Miről van szó? Ugye minden forgógép rendelkezik egy forgórésszel és egy állórésszel, és közötte van egy légrés. Majd később felrajzolom ezt, most a kecsen elmondom. A forgó mágneses mező a légrés kerületén alakul ki, és ha a légrés kerületét egyenesbe fejtem, tehát ez most a légrés kerülete, egyenesbe fejtve, mondjuk itt kezdünk, és ez a két pi mechanikus szög, akkor a forgómezőt úgy kell elképzelni, hogy a kerület mentén van egy pozitív színusz hulláma az indukciónak, tehát az erővonal sűrűségnek, mágneses erővonal sűrűségnek, ide a B indukciót, mágneses erővonal sűrűséget visszük fel, és a következő fél kerületben egy negatív félperiódust kapunk. A valóságban ez nem egy színusz görbe, egy periodikus görbe, amelyet az alapharmonikusával közelítünk, amelyik ugye egy színusz görbe. Kisebb-nagyobb mértékben függően attól, hogy milyen a gép kivitele, eltér a színusz görbétől, de mi csak az alapharmonikusról beszélünk. Ide is írom. Alapharmonikus. A helyett a későbbiek során, hogy felrajzolnánk a színusz görbét, ehelyett bevezetünk egy úgynevezett térvektort. Most jön a térvektor definíciója. Ez tehát nem idővektor, ez egy térvektor, mert a gép belsejében képzeljük el, oly módon, hogy itt van a forgórész, és a forgórész közepébe, tengelyébe fölveszünk egy koordinátarendszert, ez a valós, ez a képzetes tengely. Innen indultunk, nulla, és amikor körbe mentünk, úgy az orramutató járásával ellenkező irányba, a matematika körüljár, pozitív körüljárás ilyen, visszaérünk ugyanide. Ezt fejtettük ugye egyenesbe. Valós tengely, képzetes tengely, és ide rajzolunk be egy vektort, amelyik vektornak a amplitúdója, vagy hossza megegyezik ennek a színusz görbének a maximumával, BM. És hogyha éppen a valós tengely irányába esik, akkor ez egy vektor, valós vektor, V, B, vektorról lévén szó fölülhúzom, és az amplitúdója ennek a B-vektornak, térvektornak, tehát az abszolút értéke, megegyezik a színusz hullám maximumával. És abban az esetben, ha körbenforgó mágneses mezőről beszélünk, akkor ez állandó szögsebességgel a gép kerületén mentén, omega szögsebességgel körbeforog, miközben az amplitúdója változatlan. A BM nem változik. Ha az egyenesbe fejtett légrés kerületen mentén akarjuk ugyanezt elmondani, akkor ez egy állandó kerületi sebességgel haladó hullámot jelent, ugye? Az egyenesbe fejtett ábrán. A későbbiekben a helyett, hogy fölrajzolnánk a színuszgörbét a kerület mentén, ahelyett mindig ezt a bizonyos B-vektort rajzoljuk csak be a gépbe, ami azt jelenti, hogy ezen a helyen maximális az indukciós sűrűség, 90 fokra ezen ponttól mérve, akár itt, akár a felső helyen zérus, közben színuszosan változik, ugye, a kerület mentén a indukció értéke, és ugyanez mondható el a baloldali féltekére, csak éppen ott a indukció értéke ugye most itt pozitív, itt pedig negatív hullámban. Ilyen módon fogjuk tárgyalni a forgómágneses mezőt. Na most az első esetben gondoljunk arra, hogy ez a álló rész furata, most már kézzel rajzolom, behoztam ugyan egy körzőt, de ez gyorsabb, és ugyan csúnya lesz az ábra, de érthető. Ez az álló rész vas teste, amelyen belül helyezkedik el ugye a forgó rész. A légrés távolról sem arányaiban ilyen nagy, a forgógépek esetében általában nagyon csekély légrést alkalmazunk. A csekélyen azt kell érteni, hogy milliméteren belüli légrést használunk, mondjuk egy 10 kW-os gép esetében. És hogyha itt elhelyezünk egy tekercset fölül és alul, itt most ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a tábla síkjára merőlegesen haladnak a vezetők, és az hozzánk közelebb eső és távolabb eső homlok oldalon van átkötve a vezeték, és ha például az áram az alsó vezetőkben befele folyik, ezt ugye kereszttel szoktuk jelölni, befele folyik az áram, itt pedig ugye kifele folyik, akkor az áram hatására egy mágneses tér alakul ki, és a mágneses tér egy-két erővonalát fogunk fölrajzolni. Ez az alsó féltekén, és itt van a másik. Ugye, erővonalrendszer. Az erővonalsűrűség itt lesz a legnagyobb. Itt van a pozitív maximum. Ugye, most ez a bizonyos térvektor, ami jellemzi az alapharmonikus szempontjából a kialakuló mágneses teret, az a valós tenger irányába mutat, és hozzá képest 90 fokra zérus lesz, az indukció értéke ellenkező irányban pedig negatív lesz. Ugye? Úgy is lehet mondani, hogy a forgórészből kilépnek az erővonalak azon a helyen, ahova most mutatok. Ez az északi pólus, honnan lépnek ki az erővonalak, és a másik oldalon pedig belépnek a forgó részbe, az a déli pólus, északi pólus. Ha egyen áramot vezetünk ebbe az egyetlen álló részen elhelyezett tekercsbe, akkor egy időben állandó mágneses teret kapunk, a fölrajzolt minőségű teret, és a B-indukció vektor is egy álló mennyiség lesz térben, változatlan, nem változó mennyiség. Ha váltakozó feszültséget kapcsunk, színuszos váltakozó feszültséget kapcsunk a tekercsre, vagyis az áram is váltakozik, akkor amikor az áram iránya megegyezik az itt berajzoltal, akkor, és éppen maximum, akkor ugye éppen maximális lesz az indukció értéke. Amikor az áram lecsökken zérus értékre, akkor zérus lesz az indukció értéke, az erővonalsűrűség. Közben ugye szinuszosan csökkent az amplitúdó, és a negatív félpéldben ugyanezt kell elismételnem, csak akkor ugye majd negatív irányban mutat ez a térvektor, szinuszosan fölnő a maximális értékre, és csökken vissza a zérus értékre a periódus végén. Nem kapunk forgó mágneses mezőt, hanem egy lüktető mágneses mezőt kapunk, ha szinuszos áramot vezetünk a tekercsbe. Hogy lehet kapni forgó mágneses mezőt? Forgó mágneses mezőt kétféleképpen tudunk egyszerűen előállítani. Hát az egyik az, nem is fogom felrajzolni, csak egyszerűen egy mondattal elmondom. Egy tekercset helyezünk el a forgó részre, és állandó szögsebességgel forgatjuk, miközben a tekercsben egyenáram folyik. Ugye a tekercsben egyenáram folyik, akkor maga körül létrehoz egy mágneses teret, és ez periódikus lesz ugye a légilis kerülete mentén, hogyha csak egyszerűen a tekercset rajzolom fel, ezt helyezzük, ezt forgatjuk, és ebbe folyik egy egyenáram, nagyi egyenáram plusz-mínusz, ugye, és aztán ezt elkezdjük forgatni omega szögsebességgel, akkor egy-egy erővonalat fölrajzolok. Ebben az irányban lesz mindig maximális az induktor sűrűség, és rámerőlegesen pedig zérus. Periódikus lesz a légrés kerülete mentén, ugye? Itt pozitív lesz, itt negatív lesz az indukció, a két hozzá képest 90 fokkal elforgatott helyen pedig zérus lesz. Nem lesz pontosan szinuszos, természetesen a légrés kerülete mentén az indukció eloszlása, de most nem is érdekes, periódikus lesz, és ez ugye Fourier sorba fejtve egy alapharmonikust kapunk, és mi csak az alapharmonikusról beszélünk. Általában úgy képezik ki a gépeket, hogy jól megközelítsék a színuszt, ugye, nem ilyen egyszerű módon, a színuszos indukció eloszlást a kerület mentén, de mivel mi úgyis elhanyaguljuk az úgynevezett térbeli felharmonikusokat, ezért ez most ebben az esetben nem különösebben érdekes. Ha tehát egy tekercset, egyenáramtól átfolyt tekercset helyezünk a forgó része, és azt elkezdjük forgatni állandó szögsebességgel, akkor egy mechanikus forgó mezőt kapunk. Általában, hát rosszul kezdtem a mondatot, mert bizonyos esetekben ugye ezt használjuk. Szinkron gépek esetében használjuk, a forgó részen egyetlen tekercset helyezünk el, és ebben a tekercsben ugye egyenáram folyik, az hozza létre a mágneses mezőt, és ezt a mágneses mezőt szinkron fordulatszámmal forgatjuk. Egy másik megoldás, amikor permanens mágnes foglal helyet a forgó részen, a permanens mágnes létesíti a mágneses teret, és ezt forgatjuk állandó szögsebességgel. Egyenálló gépeknél használják ezt, de nem csak egyenálló gépeknél, szinkron gépeknél is. A másik megoldás nem igényel, forgómező létesítés másik megoldása nem igényel mechanikus forgást. A mező fog forogni, anélkül, hogy a mechanikus forgást létesítenénk, például a forgómező, vagy a forgó rész mechanikusan forogni. Hogy lehet ezt létesíteni, és hogy lehet belátni? Indukciós gépek, aszinkron gépek esetében használjuk ezt a megoldást. Pontosabban mondva, szinkron gépek esetében is, mert a szinkron gépek álló részét ugyanúgy képezik ki, mint a aszinkron gépekét, tehát ugyanolyan a tekercsrendszer, ugyanúgy létesít forgó mágneses mezőt az álló részben folyó áramrendszer, mint az aszinkron vagy indukciós gépek esetében. Tehát váltakozó gépek esetében, ugye a szinkron vagy aszinkron gépek esetében általános az a módszer, amit most mondani fogok. Forgómezőt tudunk létesíteni álló három tekercsel. A három álló tekercs lehet az álló részen is, forgó részen is. Én most azt fogom fölrajzolni, amikor az álló részre helyezünk el három tekercset. Ebben a három tekercsben folyatunk ugye három fázisú szimmetrikus áramot, és az hoz létre forgómezőt. Először arról kell beszélni, hogy mit értünk szimmetrikus háromfázisú tekercsrendszeren. Három fázisú tekercselés. A szimmetrikus nem írom fel, de ez hozzátartozik. Tekercselés. Hát most egyszer használom a körzőmet. Ezzel azért szebb kört lehet rajzolni, és még a forgórész kerületét is felrajzolom, nagy légréssel, most így adódik. És elhelyezünk egyetlen tekercset, csak két alsó, alul és fölül felrajzolt körrel helyettesítem. Ez egy több menetből álló tekercset szimbolizál, jelképez. Ugye a tábla síkjára merőlegesen futnak ezek a vezetők, és mondom, hogy homlok oldalon vannak összekötve. Ha működne a vetítőm, akkor ilyesmit meg tudnék mutatni, majd meg fogom természetesen mutatni a későbbiekben. És ezt mondjuk én R-fázisnak fogom hívni, ugye RST három fázisból áll a három fázisú rendszer. Legyen ez a kezdete a tekercsnek, ez a vége. És úgy tételezzük fel, hogy itt az áram befele folyik, és itt kifele folyik, abban az időpontban, amikor éppen a vizsgálatot végzük, elvégezzük. És azt már az előzőekben tárgyaltuk, hogy ilyen esetben a maximális erővonal sűrűség indukció, ugye a tekercs rendszert összekötő vezetőre merőleges lesz, ez lesz az iránya. Ezt az irányt hívjuk az R-fázis mágneses tengelyének. R, ez egy mágneses tengely. Mert ha ebben a tekercselésben áram folyik, akkor a maximális erővonal sűrűség, ugye a színusznak a maximuma, a pulszínusz hullám maximuma ebbe az irányba esik. A következő fázis tekercselést elhelyezzük úgy ehhez képest 120 fokkal, eltolva, hogy a mágneses tengelye 120 fokkal legyen eltolva. Ez lesz az S fázis mágneses tengelye az R-hez képest. Ez 120 fok. És erre merőlegesen kell ugye fölrajzolni azt a két tekercset, az S fázis tekercsét szimbolizáló két vezetőt, amelyik ugye az S-fázist jelenti. Na most majd értelmezni fogom, kisebb körrel jelzem ezt, a valóságban természetesen ugyanazok a vezetők vannak, vagy a vezető keresztmetszet ugyanaz, de én most egy kisebb kört használok. Ez lesz az S-fázis, nem olyan nagy, mint az előző, és itt van az S-fázisnak a kezdete. És ugyanez vonatkozik akkor majd a T-fázisra, 120 fokkal el van tolva a mágneses tengelye, mind az R-fázistól, mind az S-fázistól, ez lesz a T-fázis, és erre merőlegesen megint csak kis körrel jelzem a T-fázist, és ez lesz a T-fázisnak, tekercsnek a kezdete. Ezt nevezzük tehát háromfázisú szimmetrikus tekercselésnek, amikor a kerület mentén álló részen is, forgó részen hasonlóképpen alakítjuk ki a három fázisú tekercselést, a mágneses tengelyek, a tekercsek mágneses tengelyei egymáshoz képest 120 fokkal vannak eltolva, és természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy a teljes kerületet betekercseljük, hogy úgy fejezzem ki magam, egy hatad részt foglal el a teljes kerületből az R fázis felső része, egy hatodot az alsó rész, az már egy harmad, és ugyanez vonatkozik a másik két fázis tekercsre. Na most ebbe a három fázis tekercselésbe három fázisú szimmetrikus áramrendszert vezetünk. Mit jelent ez? Fölrajzolok egy vektorábrát, amelyik vektorábra azt mutatja, hogy egy adott időpontban, az egyes fázisokban mekkora a szinuszos áramérték, pillanatértéke. Valós képzetes tengely, valós képzetes tengely, és az R fázisnál azt fogom feltételezni, hogy maximális az áramérték, tehát az áramvektor IR, amelyik egy forgóvektor, omega szögsebes idővektor, ugye, szinuszosan váltakozik, omega körfrekvenciával forog, és mint ahogy emlékszünk rá, az volt a megállapodásunk, hogy a pillanatértéket úgy kapjuk meg, hogy az illető vektort vetítjük a valós tengelyre. Most a valós tengelyre való vetítésből ugye maximális IR áramot kapunk. Az S fázis árama itt látható, a T fázis árama ugye 120 fokkal el van torva, ez az IS, ez pedig az IT áram. Mind a két esetben a valós tengelyre vetett vetület azonos, és a maximumnak a fele. Hát akkor a pillanatértéket itt látjuk, ez lesz az IR fázis pillanatértéke, és ez a másik két fázisé. Ez I maximum, itt pedig ugye mínusz I maximum per 2 a pillanatérték. Ezt rajzolj, ezt akartam jelképezni akkor, amikor kisebb kört rajzoltam ugye az S és a T fázisra, ott az áram értéke fele akkora, a gerjesztés fele akkora, mint az R fázis esetében, és negatív. Tehát a kezdet esetében nem kifele mutat, hanem éppen ellenkezőleg befele mutat, itt is befele mutat, ezek pedig kifele mutat. Ebben az időpontban itt maximális áram folyik, pozitív, itt pedig fél akkora az áram pillanatértéke és negatív. Milyen lesz akkor a mágneses mező? Hát mindenki érzékeli, hogy a mágneses mező egy-egy erővonalat fog rajzolni. Az eredő mező ebben az időpontban úgy néz ki, ugye az álló rész koszorúban fog záródni, és így szimmetrikusan. Minden erővonal valahogy ugye átölelve a gerjesztéseket, az áram vezetőket így alakul ki. Az R fázisban folyó maximális áram létesít egy R fázis által létesített indukcióhullámot, BR vektort, amiről azt tudjuk, hogy valós tengelyirányú lesz az előzőekben elmondottak szerint, ugye? És éppen maximális értékű. Az R, most csak az R fázis árama által létesített indukciótérvektort rajzoltam fel. És ugyanezt fogunk tenni a másik két fázisra vonatkozóan is. Az S fázis esetében ugye az áram negatív, tehát nem a pozitív mágneslenge irányában, vagy negatív mágneslenge irányába fog mutatni, és fele akkora. Párhuzamosat kell ezzel a mágneslengejjel húznom, és fele akkora indukció térvektort kell ide rajzoljak. Ez lesz a BS fázis értéke, tehát a hossza fele akkora, mint a BR, majd ezt külön akkor jelzem. Itt van B, hát hogy jelöljem ezt? B, R, nem jelölöm sehogy más, inkább mondom. BR maximumot akartam felírni, ami igaz, hagyjuk. BR maximum. Itt pedig ez a teljes távolság, ugye? Erről van szó. A másik esetben pedig egy BS maximumnak a fele. Ez a távolság. BS a maximális értéknek a fele. És hát ugyanezt mondható el a T-fázisra, a T-fázisban negatív az áram, tehát ebbe az irányba kell rajzolnom zölddel ezt a vektort. És akkor megkapjuk az eredő vektort, amit mondjuk én pirossal rajzolok be. Ez lesz az eredő, BE. B eredő vektor. Még ide írjuk, hogy ez a BT vektor volt, a T-fázisban folyó. Fél akkora, a maximumnak a fele, három által okozott indukcióvektor. Hát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ez 60 fok, ugye, és a BS és a BT azonos hossz, akkor azt kapjuk, hogy egy fázisban folyó áram által létesített, most a B eredő értékét fogom fölírni, B eredő abszolút értéke. Az eredő indukció. Ha BM-mel jelölöm az egy fázisban folyó maximális áram által létesített indukció értéket, a BM-et, akkor ugye ez az, BRM egyenlő BM-mel, mert mindegyik fázisban ugyanaz. Ezt még 3/2 meg kell szorozni, ugye? Mert fél akkora ennek az értéke, ennek a hossznak az értéke, mint a BM. Akkor megkapjuk azt az eredő indukció hosszat, amit a közösen együtt a három fázisban folyó áram ebben az időpontban létrehoz. Na most, amit én elmondtam, azt nem fogom elismételni még egyszer, csak annyit mondok, hogy szóról szóra ugyanezt elismételhetném, amit eddig elmondtam, akkor, amikor az idővektorok 120 fokkal elforognak. Az R fázis árama lesz, ugye ebbe az irányba. Uramutatójás ellenkezőben forog minden vektor, az R fázis árama lesz az T helyén, az IS vektor pedig elfoglalja az IR áram helyét, tehát az S fázisban lesz maximális az áram pillanatértéke. Akkor mi a helyzet? Akkor mindaz, amit elmondtam az R fázisra és a többire, az úgy igaz, hogy a maximális indukció az S fázis mágnestenge irányába mutat, és a másik kettő áram ugye hozzá fog adni még egy fél akkora indukciót. Ugyanazt a szerepet, ugyanazt a szerepet játssza az S fázis, most 120 fok múlva, mint amilyen szerepet 120 fokkal megelőzően az R fázis játszott. Semmi különbség nincs. Azonnal ilyen módon be lehet látni azt, hogy ugyanazt az indukció értéket, abszolút értéket fogjuk kapni 120 fok múlva, mint amit ugye most kaptunk, csak a vektor iránya, ez a térvektor iránya, az eredő indukció vektor, az az S fázis irányába fog mutatni. Tehát időben 120 fokkal haladtunk előre, elfordult 120 fokkal minden vektor, és ugyanezt történik a térvektorral is. 120 fokkal elfordul, miközben a hossza nem változik. A segédlet, illetve a jegyzet bizonyítja azt, hogy a közbenső időkben, ugye, miközben forog a három vektor, idővektor, nem fog változni az indukcióvektor abszolút értéke, és a szöge időben lineárisan nő, tehát állandó sebességgel, omega szögsebességgel, ugyanazzal a szögsebességgel, mint amilyen szögsebességgel forognak az idővektorok, ugyanazzal a szögsebességgel fog forogni állandó amplitúdóval az indukcióvektor, és éri el 120 fok múlva, időben 120 fok múlva, azt a pozíciót, amit térben ugye az S fázis tengelye mutat, ami szintén 120 fokra van, ugye a térbeli 120 fokra van az R fázis tengelyétől. Vagyis létre tudunk hozni álló háromfázisú tekercseléssel, semmi nem mozog. A térben forgó olyan mágneses mezőt, amelynek az amplitúdója nem változik, és amelyik állandó szögsebességgel forog körbe. Ez lesz az oka annak, hogy ezek a gépek képesek nyomatékot kifejteni a forgó részre, és a nyomaték értéke, mint látni fogjuk, időben állandó lesz, nem lüktet elben. Egy olyan gépet tudunk konstruálni a forgómágneses mező miatt, olyan forgómágneses mező miatt, amelyik abban az értelemben állandó, hogy az amplitúdója nem változik, ugye? Tehát tulajdonképpen egy állandó forgómágneses mezőnk van. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy a villamos nyomaték is állandó lesz, amelyik a forgó részre hat. Másképp is fogalmazhatnék, az akció-reakció elve miatt, amekkora nyomaték hat a forgó része, pontosan ugyanannyi, csak ellenkező irányú nyomaték fog hatni az álló részre. Ezt természetesen tudni kell, mert az álló részt mechanikusan meg kell fogni, úgy kell rögzíteni, hogy tudjuk, hogy erre szintén nyomaték hat, ugye? És hogyha nem rögzítjük, akkor hát baj lenne. Vagy baj lenne. Az előadáson a bizonyítást nem végezzük el, amit ugye említettem, hogy miközben 120 fokkal halad a három áramvektor, a közben nem változik a forgómágneses mező amplitúdó. Tessék megnézni ezt a bizonyítást a jegyzetben. Hát ennyit kell tudni a forgómágneses mezőről. Valószínűleg ez változatlanul nem javult meg. Most tudnék mutatni, de majd meg fogom mindenképpen mutatni önöknek. Nem tudom, hogy miért nem hajlandó ez az informatika működni. Tessék? A mouse nem, az egér nem működik. Látja, ez lehet, hogy be van építve egy egér, nem nagyon szeretem, de ez sem működik. Ez ilyen nem touchpad, hanem egy kis gomb, de az sem működik. Valami elrondott ember. Meg fogom mutatni önöknek azt, hogy ez a bizonyos térvektor, ugye animált ábrával forog körbe, és közben az áramok hogy változnak. Az egyes fázisokban van ilyen animált képem, és más képem is van, természetesen, ami majd előjön. Kérem, ezt követően az első villamos gép tárgyalására kerül sor, ez pedig ugye az indukciós vagy aszinkron gép. pár bevezető jellegű mondatra kerül sor. Aszinkron gép. Azért használok gépet, mert ugye ez a gép is használható motorként is, generátorként is. Az esetek túlnyomó többségében ezt a géptípus motorként használjuk, és hogyha statisztikát kellene arról mondanom, hogy a villamos gépek közül a három nagy családból melyiket használják elsősorban, akkor azt kell hangsúlyoznom, hogy elsősorban ezt az aszinkron gépet, vagy indukciós gépet háromfázisú kivitelben alkalmazzuk mondjuk a motorok esetében 80%-ig. Túlnyomó lesz. Használják generátorként is újabban, például a szélfarmok esetében ez az a géptípus, amit elsősorban használunk. De ez csak egy újabb alkalmazás, kiterjedten motorként használjuk őket. A két alapvető kivitel a indukciós gép esetében, a forgórész tekintetében érthető meg. Az álló része mindegyik aszinkron motornak ugyanaz. Egyforma. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minden aszinkron motor álló részén háromfázisú szimmetrikus tekercselés van. A különbség legfőjebb annyi, hogy van egy pólus párú gép, mi csak erről beszéltünk. Amikor térben az egyes fázis tekercsek mágneses tengelyi egymáshoz képest 120-okkal vannak eltúlva. Ez egy egypólus párú gép, ami azt jelenti, hogy van egy északi pólusa, ugye az adott esetben, amit pirossal rajzoltam, ugye az északi pólus kilépő erővonalak ugye a valós tengely irányában, R fázis tengely irányában esnek, és a déli pólus, ugye a negatív pólus, az pedig ellenkező irány. Ha úgy tekercseljük a gépet, a gép álló részén, hogy összenyomjuk ezt a 360 fokos térbeli szöget 120 fokra, és utána ezt megismételjük még egyszer, akkor a gép légréskerülete mentén nem egy színusz hullámot kapunk, hanem két színusz hullámot. Az egyik színusz hullám ugye térben csak 120 fokon rajzolódik ki, és utána megismétli önmagát. Ilyenkor két északi és két déli pólusunk van. És itt tovább. Van három pólus párú gép is, stb. Az aszinkron gépeknél van nagyon sok pólus párig nem mennek el, mert ezeket a gépeket néhány kilowatt, néhány 10 kilowatt, néhány 100 kilowattos szinten használjuk. Nagy tömegben elsősorban csak a néhány kilowatt vagy néhány 10 kilowattos gépeket használjuk. Ez nem jelenti azt, hogy nincs mondjuk 100 wattos gépünk, természetesen van ilyen is. De nagy tömegben ezen a teljesítménysávon találhatók ezek a gépek. Míg a szinkron gépek, mivel ezeket elsősorban generátorként használjuk, azokat nagy méretekben építik meg, és ott a sok pólus párú gép, nem egy pólus pár, hanem például 24 pólus párú gép, minden további nélkül elképzelhető, mutatni fogok majd ilyen gépet, a hidrogenerátorokat, amelyek lassú fordulatszámmal, azokat a nagy pólus párú gépekként építik meg, hatalmas gépek ezek. Én egyszer láttam ilyen gépet élőben, üzemben. Ha lesz alkalmuk rá, menjenek el, Foz de Iguaçu-nak hívják, portugálul, Brazíliában a világ legnagyobb erőművét, most már lehet, hogy nem a legnagyobb, mert a Jance folyón építettek egy kétszer ekkorát. Ez 12 000 megawattos, 12 ilyen hatalmas vízturbinát helyeztek el a brazil oldalon, és a paraguai oldalon a másik 12. És ha az ember fölmegy az erőműbe, akkor jobb lába lehet a brazil területen, jobb lába pedig a paraguai területen. Monumentális. ilyen nagy építményt, emberi létesítményt én még nem láttam. Érdemes megnézni, de nem csak azért, mert egy olyan dzsungel veszik körül, szubtropusi vidék, ahol gyönyörű állatvilág szintén található. Mikor félve léptem be az erdőségbe, azt mondták, az állatok jobban félnek, az embertől nem kell semmitől tartani. Hát kollégák, itt folytatjuk a következő órát. Viszontlátásra!